Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 8. Zsoltár első versét énekeljük. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljuk el helyünket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a gyermekmunkásaink számára megbeszélés lesz az istentisztelet végeztével, a gyülekezeti terembe várjuk őket. Valamint hirdetem, hogy január 16-án lesz pénteken az év első mama köre. Péntek délelőtt 10 órakor szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat és minden érdeklődőt. Most folytassuk a megkezdett Zsoltárt. A 8. Zsoltár 3-tól 6-ig terjedő verseit énekeljük, valamint az utolsó 9. verset. Így kezdődik: nagy voltát, ha megnézem dolgaidnak. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 15. fejezetének első 9 verséből. Jézus tanítása a tisztaságról. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan profétált rólatok Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem, de hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Isten szent lelke tegye áldottá igéjét közöttünk, hogy ezen a vasárnapon is ne csak a fülünkig érjen, hanem megértsük és gyümölcsöt teremjen bennünk. Éppen ezért most fennállva könyörögjünk Istenhez. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk hozzád ezen a vasárnapon is. Kavaroghat körülöttünk fizikailag is a világ, és kavaroghat a lelkületében is. Hallhatjuk gyilkosságok nehéz hírét, vagy bármilyen rossz jöhet. Köszönjük, hogy lélekben eléd állhatunk, és te megszólítasz minket, helyreállítod a mi gondolkodásunkat, bátorságot, hitet, reménységet öntesz a szívünkbe. Kérünk téged ezért most is. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy ne az emberi botránkozásokkal, jajongásokkal, panaszokkal, vitákkal teljen meg a lelkünk, hanem a te ismeretednek csodálatos békességet, örömet adó szavaival. Köszönjük, hogy itt vagy köztünk szent lelked által. Köszönjük, hogy nem hagysz elveszni minket a rossz dolgok között. Köszönjük, hogy a saját lelkületünket meg tudod változtatni. Köszönjük, hogy a gondolkodásunkat te tudod befolyásolni. Kérünk téged, bocsásd meg bűneinket, tisztíts meg minket, teremts bennünk egészséges lelkületet. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 378. dicséret, 4. és 5. versét énekeljük el. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma nektek, írva található Péter apostol második levele első fejezetében a 20. és 21. versekben a következőképpen. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az évben, ha Isten segít és élünk vasárnapról vasárnapra, ha valami más fontosabb dolog nem jön elém, akkor együtt tanulmányozzuk a második helvét hitvallást. Tulajdonképpen ez a hitvallás idén 450 éves, Már a múlt vasárnap szó volt keletkezésének körülményeiről, ezt nem ismétlem meg, az interneten meg lehet hallgatni a múlt vasárnapi szolgálatot, aki nem hallotta volna. Arról lesz tehát szó, hogy mitől vagyunk mi reformátusak, mitől vagyunk egy közösség, akik hasonlóképpen látják ezt a világot. Ez a hitvallás tulajdonképpen ezt foglalja össze. Most a második fejezetét nézzük meg. Az első fejezet arról szólt, hogy az alap a Biblia. Hogy van egy csodálatos könyvünk, amelyik önmagában hordja a bizonyságtételét önmagáról, tehát amiről nem el kell fogadnunk külső tekintélyek alapján, hogy igaz, hanem észrevesszük róla, hogyha elkezdjük komolyan olvasni, hogy ez valami más, mint amit eddig olvastam, és ez kell, hogy az igazság legyen. Erről szólt az első fejezet. A második fejezet pedig a Bibliának a magyarázásáról szól, és most szeretném, hogyha erről gondolkodnánk el, hogy a Bibliát nagyon különbözőképpen lehet magyarázni. Tudjuk, hogy nagyon sok felekezet van, itt Magyarországon is, aztán szerte a világon még több, és ezek a felekezetek leginkább abban különböznek egymástól, hogy másképpen, eltérően magyarázzák a Bibliát. És talán mindegyik meg van győződve arról, hogy ahogyan ott magyarázzák, abban a felekezetben az az igazi. És ezek sokszor egymásnak ellentmondanak, sőt egymással vitatkoznak. És éppen ezért nagyon nehéz kérdés az, hogy hogyan is magyarázzuk a Bibliát, és nagyon fontos kérdés, hogy ebben tisztán lássunk. Van az egyik véglet. Meg is nevezhetem, hogy római katolikus testvéreink úgy magyarázzák a Bibliát, hogy az ő egyházukban van egy külön erre hivatott szerv, a tanítói hivatal, a pápa, meg püspöki zsinatok, meg erre elhivatott professzorok, ők magyarázzák a Bibliát. Ezt csak igazából nekik szabad, ők lefektetnek bizonyos dogmákat, amiket megláttak a Bibliából, hogy ez így van, vagy a hagyományokból kaptak, hogy ez így van, és azt őrzik, és azt el lehet olvasni mindenkinek most már. Magyar nyelven is van ilyen könyv, amiben a katolikus egyház tanítása, jó vastag könyv, le van fektetve, hogy ők hogyan látják, hogyan kell magyarázni a Bibliát. És mindenkinek úgy kell látni, úgy kell magyarázni, mert ők a tanító hivatal, ezt ők tudják, mi pedig kis emberek vagyunk ahhoz, nem értünk hozzá, őrájuk bízzuk. Vannak miseénekek a katolikus gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy olyan énekek, amik a miséinek a különböző részeihez illenek az egyes versei, és van, azt hiszem, hogy a hitvallás környékén, a krédok után talán, egy versszak a miseénekekben, és ez olyan érdekes. Én jártam elég hosszú ideig katolikus templomban az édesanyámmal, aki katolikus volt, és nem tudott hova tenni kisgyerekként, mert egyedül nevelt, és úgy bennem maradt, hogy sok miseének hitvallás utáni versszaka valami ilyen, hogy hisszük, amit hitünk véget, hinnünk kell. Hisszük, amit Szent Egyháza tanít. És ebben kifejeződik egy katolikus magatartás, hogy ők tudják, ők az okosok, az egyház, és mi megbízunk bennük, ők jól gondolják, nem járunk utána, hogy ez tényleg így van-e. A másik véglet, a különböző kis egyházak, köztük szekták is vannak nyilván, de nem mind azok, nem nevezném annak mindet. Ők pedig az ellenkező végletet gondolják, úgy gondolják, hogy bárki előveszi a Bibliát, és szépen elkezdi magyarázni, ők úgy mondják, hogy ahogyan a Szentlélek megvilágosítja, de mi azt mondjuk, hogy ez nem biztos. Ez nem olyan egyszerű dolog. A Szentléleknek nagyon egyszerű megvilágosítani minket, de nekünk nem olyan egyszerű, hogy az előítéleteinktől, a berúzott gondolatainktól, a titkos szándékainktól megszabaduljunk, és ezek nélkül tudjuk olvasni és értelmezni a Bibliát. Mi reformátusok a két véglet között hogyan értelmezzük, magyarázzuk a Bibliát? A hitvallás második fejezetét most újra elolvasva és megértve, így mondhatom röviden, hogy megértsük, hogy szerintünk a Biblia magyarázás tulajdonképpen egy szakma. Ezt értsük jól. Ez egy hasonlat. Nyilván a Biblia magyarázás ez egy nagyon fontos dolog, de hát vannak nagyon fontos szakmák. Miért mondom, hogy a Biblia magyarázás egy szakma? Minden szakmát megalapoz valamilyen elmélet, valamilyen tudomány, de akik ezt a szakmát gyakorolják, persze valamikor valamennyit biztos tanultak ebből a tudományból, de nem kell, hogy feltétlenül ismerjék ennek a tudománynak minden részletét, legújabb felfedezéseit, és így tovább. Aki a szakmát gyakorolja, az nem feltétlenül jártas abban a tudományban, ami megalapozza azt. De azért az a szakma arra a tudományra épül. A Biblia magyarázás is természetesen egy tudományág, amit mi lelkészek tanulunk a teológián, de a Biblia magyarázás egy szakma, és azt nem feltétlen kell, hogy tudományosan sokat ismerjünk az alapjaiból ahhoz, hogy mi jól értsük és magyarázzuk a Bibliát. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hiszen egyrészt óckodnunk kell attól, hogy mi csak úgy felütjük a Bibliát, aztán olvasunk egy helyet, és azt mondjuk, hogy na, mi ezt tudjuk magyarázni, ezt és ezt jelenti, aki másképp gondolja, az rosszul gondolja, mert bennünk a Szentlélek van. De attól se féljünk, hogy mi azért, mert nem vagyunk felkészült teológusok, nem bízott meg ezzel valamilyen testület, hogy mi magyarázzuk a Bibliát, hogy mi attól nem vagyunk ehhez értők, és nem is vagyunk alkalmasok arra, hogy magyarázzuk a Bibliát. Ez nincs így. Maga a Biblia mondja, hogy a Szentlélek a tanítványokat megvilágosítja. Jézus Krisztus is a Szentlélek által megvilágosította a tanítványait. Jézus Krisztustól tanultak egy pár évet, ez önmagában kevés volt. Nagyon sok volt, nagyon nagy dolog volt, de nekik is a Szentlélek kellett, hogy megvilágosítsa, hogy mit is jelent a Biblia. Tehát a Biblia magyarázás és szakma, amit megalapoz a tudomány, és azért is szakma a Biblia magyarázás, mert mint minden szakmában vannak összegyűlt tapasztalatok, amiket átvehetünk azoktól, akik ezt a szakmát ismerik. Mondjuk a lelki pásztornak ez a szerepe egy gyülekezetben, hogy ő tapasztalt ebben a szakmában, megvan a megfelelő alapozása a tudomány tekintetében is, tehát tőle tanulhatunk, hogy a Biblia magyarázás szakmáját jól műveljük. Nagyon fontos dolog ez. Tehát egyik szakmában sem úgy van az, hogy valaki elkezd, van egy ötlete, és akkor elkezdi gyakorolni, hogy na, akkor mától kezdve én cipőket fogok gyártani. És akkor elkezdi, leül, és akkor megpróbálja összeállítani, kivágni és összeállítani az első cipőjét. Nem, hát mindenki tudja, hogy van ez egy szakma, és ebben vannak, akik jártasak, és akik tanulták, és akkor, ha én magam meg akarom tanulni, akkor mondjuk megkérdezem őket, hogy mire is kell figyelni, mi is kell hozzá, hogyan is kell hozzáállni, és így tovább. Nagyon fontos az, hogy attól, hogy valaki gyakorol egy szakmát, nem biztos, hogy jól csinálja. Ez is így van az életben is. Van úgy, hogy egy egész szakmát ural valami rossz gondolat, rossz módszer. Ha egy példát mondjak, én kisgyerekkoromban ettem igazi jó kenyeret, mégpedig nem csak olyat, ami kemencében sült, hanem olyat is, ami kenyérgyárban készült. Én azt mondom, hogy ezt kisgyerekkoromban ettem szinte utoljára, kivéve, hogy néha ettem olyan kenyeret, ami nem kenyérgyárban készült azóta. Gyöngyösen egyszer csak azt vettem észre, hogy a kenyerek ilyen felfújt dolgok lettek, amik aztán másnapra úgy megszáradnak és morzsálódnak, és olyan furcsa ízük van, hogy az már másnap nem is esik jól. És a régi kenyerek pedig egy hétre eltettük, nagyon jók voltak még akkor is, a megfelelő körülmények között őriztük. És egy egész szakmát, a kenyérgyártást uralja most egy egészen másfajta módszer, ami szerintem nem jó, és nem jó kenyereket gyártanak, de ez van. Na hát ugyanilyen a Biblia magyarázás is, hogy abban is elterjedhetnek olyan dolgok, amik teljesen félrevisznek, és amik nem jó módszerek. És a reformációnak többek között ez volt a nagy felfedezése, hogy a katolikus Biblia magyarázat, az a Biblia magyarázat, amit addig gyakoroltak, az nagyon sok mindenben félrevitt, hiába egy egész szakma megesküdött rá, és az összes pap így magyarázta, az attól még nem volt jó. Előfordulnak ilyen dolgok, és ezt ki kell igazítani. Mi hát a Biblia magyarázat alapja a hitvallásunk szerint? Hadd mondjak akkor három dolgot szokás szerint. Az egyik dolog, az első és legfontosabb dolog a szöveg megértése. Úgy mondja ezt a hitvallásunk, hogy az eredeti nyelvnek a világa, és annak a megértése, mert ez hozzátartozik valóban. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem ért héberül vagy görögül, az nem tudja magyarázni a Bibliát. Ez inkább azt jelenti, hogy hozzá kell szoknunk a Biblia kifejezésmódjához, nyelvezetéhez, hogy talán érdemes a nyelvezetünket is ahhoz igazítani, amint a Biblia mond, ahogyan mondja, bár ez persze nem lehetséges igazán, úgy beszélünk, ahogy beszélünk, és úgy értünk, de ez nagyon fontos, hogy belehelyezkedjünk a Biblia gondolkozásába, hogy a szöveget az összefüggésében értsük. Van egy egész tudományág, ez egy modern tudomány, a szövegértés, szövegmagyarázat, hermeneutika tudománya, és Ez vonatkozik a Bibliára is, az is egy szöveg, és ez nagyon fontos, hogy a szöveg valamilyen szándékkal íródott. Mert a hermeneutikában ez egy alapvető dolog, hogy ezt a szándékot kell megértenünk, hogy amit mondott, aki leírta, azt miért mondta. Egy másik ilyen alapelv, hogy van egy gondolatmenet minden szövegben, amit meg kell értsünk. Ha kiragadunk egy mondatot, az nem biztos, hogy jól fogjuk érteni az összefüggések nélkül. Tehát érdemes elolvasni az egész szakaszt, hogy miről is beszél. Megérteni, hogy milyen kérdésre válaszol itt a bibliai szerző. Tehát meg kell jól érteni a szöveget. Mondom, ehhez segít, hogyha ismerjük az eredeti nyelvet, és hogy ott milyen kifejezés van például. Nagyon fontos, talán Luther Márton mondta, hogy az igazi teológia az nyelvtan. Tehát, hogy meg kell érteni pontosan, hogy ott miről is van szó, mit mond a Szentíró. Ilyen szempontból ugyanolyan szöveg, mint bármilyen más szöveg a Biblia. Úgy kell hozzá közelíteni. Természetesen a tartalmában ott van, hogy az Istentől jött üzenetet keresem benne. Azt, hogy hogyan akarja velem láttatni az Isten a világot, azt tudom mellette, hogy nem csak földi szerzői vannak a Bibliának, hanem ezt az egészet az Isten irányította, ahogy a múltkor volt róla szó, önmagában hordja a bizonyságtételt, hogy 1500 év alatt keletkezett 66 különböző irat, hogy lehet ilyen egységes, mert az Isten volt mögötte, és a konkrét bibliai szerzők mögött van egy isteni szerző, aki elrendezte ezeket a gondolatokat. De meg kell értsem, hogy az a konkrét bibliai szerző mit és miért írt le benne. A szövegértés nagyon fontos. Másrészt, így kijönnek a kirívó dolgok, még azt hadd tegyem hozzá, a szövegértés azért fontos, eltévedhetek a Bibliában úgy, hogy van egy mondat, ami megakadok, és elkalandoznak a gondolataim, és olyan gondolatra jutok, ami nagyon furcsa. És ha igazán megértem az értelmét, lehet, hogy rájövök, hogy rosszul értelmeztem. Ez ki lehet szűrni úgy is, hogyha az ember ismeri, hogy milyen gondolatok vannak a Bibliában, úgy általában. Mik azok, amik sokszor előfordulnak benne. És ha én találtam egy olyan gondolatra, ami nekem szöget ütött a fejembe, de aztán keresem a Bibliában, és nem találok más hasonlót, akkor nagyon valószínű, hogy eltévedtem, és rosszul értelmeztem azt az egy mondatot. A másik fontos, ami már ebből következik, hogy ismerjem a Bibliát. A Bibliát úgy lehet magyarázni, hogyha ismerem az egészet. Ez megint csak a hermeneutikából, a Biblia magyarázat tudományából következő dolog, hiszen az azt mondja, hogy egy iratot az egésznek az ismeretében lehet a részleteiben értelmezni. Na most a Biblia az egy elég hosszú könyv, 1200 oldal az új fordításban. Nyilván nem kevés ember az, aki részletesen ismeri az egészet, de azért, aki már elolvasta egyszer-kétszer úgy, hogy közben rendszeresen kérte a Szent Lelket, hogy világosítsa meg, és hadd értse, hogy miről is van szó benne, annak lesz egy olyan látása az egész Bibliáról, a hitről, a keresztény életről, amiben bele tudja illeszteni a részleteket. Nagyon fontos, hogy ismerjük az egész Bibliát, mert mondtam, hogy vannak ilyen kirívó dolgok, amiket el lehet intézni azzal, hogy sehol másutt nincs benne szó a Bibliában, de vannak olyan furcsa dolgok is, hogy látszólag egyik ellentmond a másiknak, és a Biblia mindkettő állítással tele van. Mit mondjak erről? A kedvenc témám ezzel kapcsolatban, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindent az Isten akart ebben a világban, és ő rendelt el. És ő az Ura mindennek. Ezt mondja számtalan helyen a Biblia, nem kell ezt bizonyítsam. Másik oldalon pedig azt mondja, hogy az ember felelős minden cselekedetéért. Mindenért, amit tesz. És annak következménye van, és jól meg kell gondolja, hogy mit tesz. Most mindent az Isten tervezett el, és ugyanakkor mindenért az ember felelős, ez az én fejemben ellentmondásnak látszik, de mind a kettőt tanítja számtalan helyen a Biblia, és számtalan igét lehet felsorokoztatni mind a kettő mellett. Hadd mondjam, hogy ezt nem a dialektika tudománya fogja helyre tenni, mert a dialektika az nem tudomány, az a dialektikus materializmusnak a segéd tudománya, és a dialektikus materializmus az valami elmélet, ami nem igaz. Tehát nem úgy van, hogy ez is igaz, meg az is igaz, és nem tudjuk, hogy keveredik a kettő, és ebben nem látunk tisztán. Nem. Itt az, van egy emberi igazság, ami a mi szintünkön, a mindennapi tapasztalatainkban történik, ez, hogy az ember felelős mindenért, amit csinál. És van egy isteni kijelentett igazság, amit nem is lehet megérteni éppen ezért, mert az Isten mond valamit, amit ő tud, és egybe látja az egész világot, és látja a többi dimenziót is, amit mi nem látunk, és ez az, hogy ő uralkodik mindenen, és ő az ő kezében van minden, és ő előre tud mindent, és előre eltervezett mindent. Ez egy isteni kijelentés, ez a nagyobb, ez a fontosabb, ez az igazabb. A másik egy ilyen földi részlet, de hát az a kézzel fogható, és abban kell igazán gondolkoznunk a mindennapokban. És számtalan ilyen dolog van, ez csak egy volt, egy példa. A Biblia ismerete nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi minden, amit hangsúlyoz a Biblia, hogy így van. És ne tévedjünk el. Ne mondjuk azt, hogy az ember akkor nem felelős a dolgaiért, vagy van olyan dolog, amiért nem az ember felelős, mert az Isten rendelte el. Mindenért az ember felelős, ezt hangsúlyozza a Biblia. És ez teljesen más dolog, hogy azt is hangsúlyozza, hogy minden az Isten terve, azt nem kell megértenünk, mert nem is fogjuk itt ezen a földön megérteni, de nagyon hasznos, hogyha tudjuk. Mert akkor nem fogunk sok minden miatt aggodalmaskodnunk, hogy akkor ez a világ kisiklik, és tönkre megy, és jaj, megtörténik az, hogy emberek el fognak kárhozni tömegével, mert az ember elront valamiket, nem. Az Isten tartja kezébe ezt a világot, és biztosak lehetünk abban, hogy jó helyen van, és biztosak lehetünk abban, hogy ő a Szent Lelkével megtalál majd minden embert, akiket csak el akar hívni. Tehát fontos a Biblia ismerete, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljuk. Hogy ami a fejünkben talán két ellentétes dolog, az helyére kerüljön, hogy mind a kettő igaz. Az egyik így földi szinten, a másik pedig mindent átfogóan az Isten szemszögéből. Az egyiket én is látom, és el tudom fogadni, és értem, a másikat pedig el tudom fogadni, de egészen nem értem, de köszönöm, hogy az Isten megmutatja, hogy hogy van ez, és látom is beigazolódni, hogyha e szerint gondolkozom. Így mondja ezt az igénk, hogy tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Tehát nem úgy, hogy fogta magát valaki, aztán mondott valamit, hanem az Isten indítására történtek ezek, amik le vannak írva, és így fogom csak megérteni, hogyha így értelmezem ezeket a dolgokat, sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. És többes számban. És Isten több profétát küldött, és több könyv van a Bibliában, és ezek egybecsengnek. És az én gondolataimnak is egybe kell csengni, minden részletnek. És ha Istenre figyelek, akkor harmóniában lesz az egész gondolkodásom az Isten szerint. De a harmadik dolog, a legfontosabb, hogy a Szentlélek által meghatározott lelkület kell ahhoz, hogy megértsük a Bibliát. Úgy mondhatjuk röviden, hogy először is, hogy megváltott embereknek kell legyünk. Akik tisztába jöttünk azzal, hogy mi milyen ferde gondolkodású, bűnre hajlamos, önző emberek vagyunk, akik önmagunktól nem tudnánk megérteni a Szentírást, de milyen jó, hogy Isten eljött Krisztusban, meghalt a bűneinkért, hogy megtisztítson ettől, és megváltott minket, és elkezdhetjük megérteni a Biblia szavait. Mert a Szentlélek megvilágosítja nekünk. Miután rádöbbentünk, hogy milyen bűnös emberek vagyunk, és milyen jó, hogy megváltott minket az Isten. Ezután elkezdhetjük igazán megérteni a Bibliát. De ez nagyon fontos, hogy ez a lelkület legyen bennünk mindig, amikor a Bibliát olvassuk és magyarázni akarjuk. Tehát, hogy a Szentlélek határozza meg abban a pillanatban is a gondolkodásunkat. Könyörögjünk azért, más nem tehetünk. Tehát mindig, amikor a Bibliát olvassuk, tanulmányozzuk, azért szoktunk imádkozni azért, hogy az Isten legyen nekünk segítségül, hogy megértsük. Nagyon fontos ez, és azért olvastam föl az Új Szövetségből a másik szakaszt, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy hát ti rosszul magyarázzátok a Bibliát. Föltettek neki egy kérdést, hogy a tanítványai miért esznek mosdatlan kézzel, hiszen ők azt tanították, hogy ez egy lelki tanítás volt, hogy a pogány világban minden tisztátalan, és ha a piacról hazajövünk, ott érintkeztünk pogány emberekkel is, és megfertőződtünk, tehát szertartásosan tisztuljunk meg, mossuk meg a kezünket, hogy újra kedvesek legyünk Isten előtt, mert beszennyezett az, hogy találkoztunk nem hívő pogány emberekkel. Ez nem a Biblia tanítása volt, ez egy zsidó szokás. De számon kérték Jézust és a tanítványait, hogy miért nem e szerint élnek. És akkor Jézus visszakérdezett, hogy ez egy hagyomány. Ti számon kéritek rajtunk, hogy miért nem aszerint élünk. Én viszont azt mondom, hogy ti nektek vannak olyan hagyományaitok, amelyek ellentétesek a Bibliával. És én sokkal több joggal kérhetem számon, hogy miért nem a Biblia szerint gondolkoztok és cselekedtek. És erre hozza példának, hogy a Bibliában van egy ilyen parancsolat, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. És hogy e szerint, a parancsolat szerint gondoskodni kell az idős szülőkről. És hogy a hagyományaikban, a zsidó hagyományaikban beleépítettek egy kibúvót, amit a korbán szóval jeleztek, ami azt jelenti, hogy áldozati adomány, áldozati ajándék. Hogy bár nekik volt anyagi javuk, amivel segíthették volna az idős szüleiket, de azt mondták, hogy nem tudunk titeket segíteni, mert ez már felajánlottuk az Isten országára, papoknak, ez majd a halálunk után a gyülekezet fogja örökölni, vagy majd idő múlva nekik fogjuk adni, és ezért ennek meg kell maradni, és ezt ebből nem tudlak már segíteni. És azt mondja Jézus, hogy ez nem jó. Azért nem jó, mert a lelkületük rossz. Azért nem jó, mert önzők, és pénzsóvárak, és nem szeretik a szüleiket annyira, hogy fölajánlják az ő javukra mindazt, ami ott van nekik. Világos. A lelkület nagyon fontos, és a lelkület nagyon félre vihet, amikor Bibliát magyarázunk. A héten volt egy élményem, hogy valaki fölhívott a mobiltelefonomon. Ki van téve ide a telefonszámom és a nevem több helyre a templom körül, tehát könnyen megteszi azt, aki föl akar hívni. Megkérdezte, hogy kedves Tamás, adna-e, ha én Krisztus nevében kérnék, adna-e nekem 20 000 forintot? Mondtam, hogy nem. Mert hát nagyon a lelkülete hallatszott az egész mondatban, hogy milyen lelkülettel kérdezte ezt. Azt mondtam, hogy nem, ne haragudjon. Nem adnék, ismeretlen embernek egyébként se szoktunk adni. És erre mondta, hogy na, látja, igen, ez volt benne, ilyenek a lelkészek, ezt akartam bizonyítani. Emlékezzem majd, ha az Úr Jézusnál leszünk, erre a mondatára. Mert gondolom, hogy ez fogja fejemre olvasni a Jézus Krisztus, hogy emiatt kárhozom el többek között. Hát gondolom ez a gondolat vezette, amikor ezt mondta. Nagyon fontos, hogy milyen lelkülettel magyarázzuk a Bibliát. Mert ez az ember úgy értette, valószínűleg egy kis egyházhoz tartozhatott, és de mindenképpen azt a felfogást képviselte, hogy én olvasok egy mondatot a Bibliába, hogy ha Krisztus nevébe kérnek tőled, akkor adjál. Ez nem biztos, hogy pontosan idézte, de van egy hasonló mondat a Bibliában, vagy több is, tehát akkor alkalmazzuk. Így lelepleződnek a lelkészek, hogy nem igazán értik a Bibliát, és nem úgy tanítanak, és nem úgy élnek főleg. Csak persze tudni kell, hogy mire vonatkozik ez az ige. Nem arra, hogy betelefonál valaki, és akkor azt mondja, hogy mert én 13 gyermekes apa vagyok, ez is elhangzott a beszélgetésben, egy fél perc se volt az egész, tehát részletesen nem beszélgettünk, nem erre vonatkozik. Nyilván arra vonatkozik, hogyha valakinek valami nagy szüksége van, és én tudom, hogy arra szüksége van, és ő kér, és hivatkozik Krisztusra, tudom, hogy ez a javára válik, mert tényleg szüksége van, és nekem van, nálam helyezte el Krisztus, akkor adjam csak oda. De ez egy egészen más helyzet, szituáció. És ez sok mindenre nem vonatkozik, ahogyan beállítanak és becsöngetnek hozzánk, és talán hivatkoznak ilyen igékre. A lelkület nagyon fontos. Ennek az embernek a lelkületében az volt, hogy én tudom a Biblia értelmét, én egy mondattal le tudom leplezni a református lelkészt, mert az nem úgy él és nem érti a Bibliát. Ezzel a lelkülettel nem szabad a Bibliát olvasni, mert nem fogom megérteni. Adja Isten, hogy mi értsük a Bibliát. Hogy az ő szent lelke magyarázza nekünk, valahányszor kinyitjuk. Adja Isten, hogy megértsük a szöveget, akarjuk megérteni egészében, nem összefüggéseiből kiragadva. Adja Isten, hogy az egész Bibliának az ismerete rakódjon le bennünk, és az egyik ige tudja magyarázni a másikat, és értsük az összefüggéseket, de a legfontosabbra, a lelkületre vigyázzunk leginkább, hogy az Isten megváltott gyermekeiként hálásak legyünk azért, hogy mi bűnös emberek kegyelmet nyertünk, és hálásak legyünk azért, hogy a Szent Lelket kérhetjük, hogy magyarázza nekünk az igét. És akkor nem fogunk eltévedni. Akkor jól fogjuk a szakmát gyakorolni. Mert ez a feladatunk mindannyiunknak. Minden hívő embernek a szakmája az, hogy magyarázza a Bibliát. Lehet, hogy én még csak tanuló vagyok ebben a szakmában, de tanulnom kell szorgalmasan, hogy alkalmas legyek rá. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 378. megkezdett dicséretünk utolsó két versét énekelve. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben.
Minden időben minket az igaz hitben és igaz értelmében a Szent Evangéliumnak. És minden jóra intésed.
Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz a Bibliához közelíteni. Köszönjük, hogy bíztatsz minket, hogy nem kell ahhoz tudós embereknek lennünk, szakértőknek, hogy megértsük a te üzeneteidet a Bibliából, hogy helyesen értsük mindazt, ami ott le van írva. Köszönjük, hogy tanítasz a másik oldalról is, hogy nagy tisztelettel és nagy óvatossággal közelítsünk a Bibliához, és elsősorban ez a lelkületünkre vonatkozik, hogy tisztuljunk meg minden hamis beidegződéstől, önzéstől, emberi gondolattól. Nagyon-nagyon bűnös a mi gondolkodásunk, át van itatva sok minden rossz dologgal. Köszönjük, hogy a te szent lelked meg tud ezektől tisztítani és szabadítani, és köszönjük, hogy így helyesen tudjuk érteni, értelmezni a te igédet. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy akarjuk magunkat megtisztítani, aszerint élni, ahogyan te szólítasz föl a te követésedre. kérünk téged, hogy hadd olvassuk igazán, buzgón a Szentírás napról napra, hadd tanuljuk meg, hogy ki vagy te számunkra, és mit jelent számunkra az, hogy ismerhetünk téged, és hogyan is élhetünk úgy, hogy rád mutasson az életünk. Kérünk, áld meg mindannyiunk belső életét, segíts növekedni a te ismeretedben, segíts úgy olvasni és úgy értelmezni a Bibliát, napról napra, szent lelked által. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőle. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel gondolva tágabb közösségünkre énekeljük a szózatot. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 226. dicséretet énekeljük mind a 4 versével, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.